Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből olvasom az igét ezen a délelőttön. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből a 9. fejezetnek a 24. versétől a 27. versig terjedő szakaszt olvassuk föl. Hallgassuk ezt meg fönnállva, tehát Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének 9. fejezetének a 24. versétől eképpen szól hozzánk Istennek igéje. Nem tudjátok é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásában tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Eddig olvasom Isten igényét. Ahogy láthattuk az útmutatónkban, október első vasárnapja, a hálaadás vasárnapja, és hát abban a kicsit visszás helyzetben vagyunk, hogy hát a mi hálanapunk nem erre a vasárnapra esik, hanem a következő vasárnap szeretnénk megemlékezni és visszatekinteni az elmúlt évre a hálaadásunkban, hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük, hogy megemlékezzünk Isten sok-sok ajándékáról, azokról a csodákról, amit nem csak testiekben, hanem lelkiekben is átélhettünk. De mégis arra gondoltam, hogy ha nem is ma van a hálaadó ünnepünk, hanem egy hét múlva lesz, azért nem árt, hogyha beszélünk a hálaadásról. És talán egy kicsit más szemszögből megközelítve, ezzel is készülve az elkövetkezendő hétnek a hálaadására, hogy mit is jelent Istennél a hálaadás, vagy egyáltalán hogyan is adhatunk mi hálát Istennek, milyen módja van annak, hogy mi jól adjunk hálát mindazért, amit Istentől kaptunk. Az előbb felolvasott, az imádság előtt felolvasott ige szakaszban, amit szintén a korintusi levélből, az első korintusi levélből olvastunk föl, csak a 6. fejezetből, azzal a gondolattal zárult a felolvasott rész, hogy dicsőítsétek az Istent a ti testetekben és a ti lelketekben. Vagyis arról beszél Isten igéje, hogy a dicsőítés, a hálaadásnak hogyan is kell a hívő ember életében történnie. Mit is jelent a hálaadás? Mert valóban hálát adhatunk azokért az adományokért, akár az ételért, a ruházatért, az anyagi dolgokért, amit Isten az életünkbe adott, de hogyan adunk hálát? Milyen módon kell ezt Isten elé tárni? Mindig eszembe jut az, amit kedves szüleim annak idején mindig elmondtak nekem, amikor éppen valami csintevést tettem, ami hát a gyerekeknél sokszor előfordul, hogy borsot törnek a szülőknek az orra alá, és amikor hát mindez megtörtént, akkor hát én próbáltam a helyzetet mindig menteni, és próbáltam menni oda édesanyámhoz, hogy de hát én nagyon szeretem őt ennek ellenére. És édesanyám mindig azt mondta, hogy hát jó fiam, hogy szeretsz, és én ezt tudom is, de olyan jó lenne, hogyha ezt időnként valami más módon is megmutatnád, azon a módon, hogy mit tudom én, nem teszel olyan dolgokat, amelyek nekem szomorúságot jelentenek. És hát mindig eljátszottam ezt a játékot, ahogy szerintem minden fiatal gyerek eljátsza a szüleivel kapcsolatban, hogy hát mindig azután, miután valamit elkövettünk, utána mondjuk, hogy de hát itt tulajdonképpen mindenért hálásak vagyunk, amit a szüleinktől kapjuk, csak hogyan fejezzük ezt ki? Hogyan mutatjuk meg az, hogy mi valóban hálásak vagyunk, mi valóban szeretjük őket, mi valóban minden dologért, amit tőle kapunk, tényleg csak hálát tudunk adni, mert ő szeret bennünket. Hogyan is tesszük mi ezt? Két élményem is van ezzel kapcsolatban, két élmény, amit szeretnék a testvérekkel megosztani újra, és újra előim kerülnek ezek az élmények. Nagyon régen történt ez, valamikor a 90-es években, amikor ugye a rendszerváltozás után sokkal jobban kezdett a médiában, a televízióban, rádióban is előjönni az, hogy az emberek már nyíltan beszélhettek a hitükről, beszélhettek és megvallhatták, hogy ők Krisztusnak a gyermekei, és hát sok ilyen műsort adtak le annak idején, egészen más volt az élet abban az időben, a 90-es években, a hívő embereknek az életében, tényleg lehetőséget kaptunk arra, hogy beszéljünk a hitünkről, és tényleg fontosak is voltak ezek az alkalmak. Emlékszem, Budapesten éltem akkor, és ugye a hajléktalan szállón dolgoztam, és engem is megkeresett annak idején egy riporternő, hogy hát beszéljek az én hitemről, és egy tévéműsort szeretnének velem fölvenni, és hát bevallom őszintén, hogy mondták, megadták a telefonszámot, hogy hívjam vissza őt, és én valahogy hetekig nem hívtam vissza. Valahogy úgy éreztem, hogy hát ez nem az én műfajom, másrészt pedig, hogy úgy éreztem, hogy ezt nekem nem kell ilyen módon megtennem, aztán egyszer csak rám pirítottak, hogy de hát várják a telefonomat. Aztán végül elkészült ez a riportfilm, azt annak idején le is vetítették a televízióban, és nagyon érdekes volt az, hogy találkoztam a buszon emberekkel, akik rám szóltak, hogy köszönték az én bizonságtételemet. Tehát volt lehetőség arra, akár ilyen helyzetekben is, hogy az ember elmondja az ő hitéről, bizonságot tegyen az ő hitéről, és ezek fontos dolgok voltak. Viszont eszembe jutott egy ilyen riport, amit annak idén szintén a rádióban hallgattam, és ez is a 90-es évek idejében volt, ahol egy zenész beszélt az ő életéről, beszélt arról, hogy ő úgy gondolja, hogy Isten neki tehetséget adott, ezért ezzel a tehetséggel kell őt szolgálni, ezzel is bizonyságot tehetünk Isten hatalmáról, a mi tehetségünkkel, és egy nagyon szimpatikus beszélgetés volt ez, és én bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy milyen jó, hogy hát az emberek bizonyságot tehetnek arról, hogy Isten az ő életüknek a részévé vált, hogy megváltozott az életük. És ezt a nagy örömömet hűtötte le az a következő momentum, ami ezután következett, mert amikor vége lett ennek a beszélgetésnek, ennek a riportnak, akkor egyik számát játszotta le a rádió ennek a zenésznek, és annak a tartalma engem teljesen meglepett, mert egy modern szerzemény volt, amit ő énekelt, ő szerezte, és arról szólt, hogy éjszaka hogyan járt az egyik szórakozóhelyről a másik szórakozóhelyre, hogyan talált magának barátnőt, és milyen kellemes volt így ez az éjszaka. Hát amilyen sokszor ezek a könnyű zenei számok szólnak, és bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy milyen, bocsánat, skizofrén helyzet ez az egész, milyen tudathasadásos helyzet az, amiről beszélt ez a férfi, és utána amiről énekelt, és valahogy nem tudtam a kettőt összerakni, és nem értettem, hogy akkor hogyan is van ez? Beszélünk Isten hatalmáról, szeretetéről, utána meg éneklünk olyan énekeket, vagy olyan dalokat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert a mi énekeink azok énekek, de hát ezeket nem lehet éneknek mondani. Tehát, hogy olyan könnyű zenei alkotásokat, amelyek olyan messze állnak attól a lelkülettől, amiről ő bizonyságot tesz. hogy hogy van ez? És eszembe jutott az, amit a szüleim mondtak, hogy kisfiam, de hát ha szeretsz, akkor ezt valami más módon is ki kéne fejezni. Hát hogyan dicsőítjük mi azt az Istent, amikor arról éneklünk, arról beszélünk, azt hirdetjük, hogy az az élet, amit élünk, vagy ami helyesnek tűnik, az egészen más, mint amiről Isten igéje beszél. Vagy eszembe jutott az a másik történet, amikor egy leányzó mondta el nekem, aki éppen házasság előtt volt, ez is valamikor a 80-as, 90-es években történt, hogy éppen készültek az esküvőre is, egy budapesti gyülekezetbe járt el időnként ez a leányzó, és megkérdezték tőle a többi fiatal, hogy és már összeköltöztetek a barátotokkal, vagy a barátoddal, már együtt éltek, ugye, mert hát készültek az esküvőre, és akkor ez a leány mondta, hogy nem, hát még nem házasodtak össze, és akkor valaki mondta nekik, de hát a mennyben már meg vannak kötetve ezek a dolgok, és akkor ez a leányzó mondta, hogy de hát ő úgy gondolja, hogy megvan ennek a sora. Ki kell mondani? El kell mondani, oda kell állni Isten és a gyülekezet elé, a testvérek elé, és kimondani, hogy én igenis hozzátartozom, hogy számomra ez fontos, hogy milyen érdekes, hogy milyen zavar van sokszor a hívő embereknek a fejében is, vagy talán mondhatjuk azt, hogy összekeverednek a világ dolgai, vagy a világnak a elgondolásai az isteni gondolatokkal, sok-sok területen, az Istennel való kapcsolatunkban is. És gondoljunk csak az első keresztényekre, akik ahhoz, hogy valaki a gyülekezethez csatlakozzon, hogy az első gyülekezetnek a tagjai legyenek, sokszor Pál apostolnak leveleket kellett küldeni, mert egyébként nem fogadták be őket, vagy hogy milyen komoly felkészülések kellettek ahhoz, hogy valaki a gyülekezet tagjává váljon. Hát hol van ma ugyanez? Beleszülettünk egy gyülekezetbe, beleszülettünk egy egyházba, és meg vagyunk nyugodva, hogy ezzel minden tökéletes, hisz mi keresztjének vagyunk, minket megkereszteltek, és mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, bizonyosak lehetünk, hogy majd az egyház eltemet, vagy majd ő elvégzi azokat a szolgálatokat is, nekünk tökéletesen mindegy. Tehát a hívő élet nem ilyen. Hogy Isten szeretné azt, hogy mi kinyilvánítsuk azt, hogy mi hozzátartozunk. A metodisták, a ébredési mozgalmaknak a nagy ereje abban volt, hogy azok a testvérek, akik annak idején a metodista egyházhoz csatlakoztak, és amit Wesleyék is nagyon komolyan gondoltak, hogy igenis valljuk meg, hogy mi hozzátartozunk a testvérekhez, mi Krisztushoz vagyunk, és ezt fölálltak a testvérek, és elmondták, ugyanúgy, mint a házassági fogadalmat, mert ezzel lehetünk biztosak abban, hogy mi egymáshoz tartozunk, mert kimondtuk, hogy vele vagyunk, hogy vele élünk, hogy mi egyek vagyunk vele. Hogyan lehetne az ember biztos a másiknak a szeretetében, ha ezt nem mondja el, ha ezt nem mondja ki? Mi köt össze bennünket? Márpedig Isten szeretné azt, hogyha mi nagyon is egyértelműek lennénk. Nem elég az, hogy ott ellégiesítjük ezeket a dolgokat. Majd ezek már megköttettek a mennyben, és minthogyha ez elég lenne. Igen, Isten igéje azt mondja, hogy fontos, hogy mi amiről beszélünk, amit hirdetünk, az az életünk része lehessen. Azt mondja itt az apostol, hogy én megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem azt, hogy amíg másoknak prédikálok, addig én nehogy méltatlanná legyek ahhoz, amiről beszélek, és ami a krisztusi életként az én életemben ott van. Pál pedig arról beszél, hogy a keresztény szentség, az Istenhez való kapcsolatunk magába foglalja a testünk és a vágyaink felett való uralkodást, uralmat. Igen, a hívő ember, vagy akár a korai kereszténység, vagy a ébredési időknek a gyülekezete, azoknak tagjai, igen, komolyan vették ezeket a testi kísértéseket. Nem akartuk megmagyarázni, és nem akarták megmagyarázni a lustaságot, emlékezzünk csak Pál apostol, aki azt mondja, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Persze lehetne megmagyarázni, hogy miért nem teszem, hogy miért nem igyekszem, mert hát nincsenek lehetőségeim. Persze nem akarom én azt mondani, hogy ugye a mai nehéz időkben milyen probléma a munkanélküliség, de nem az a kérdés. Én ismerek olyan családokat, akik mondhatjuk, hogy megszégyenítő módon többet dolgoznak, mint ahány, vagy mint nagyon sok olyan ember, akinek munkája van. Tehát aki munkahelyen dolgozik, nincsen munkájuk, munkanélküliek, és a nyáron elmondták azt, hogy hajnal 4-kor kelnek, elmennek napszámba, aztán elmennek ledolgozni azt a 6 órás közmunkát, és aztán amikor vége van a délután a műszakuknak, akkor elmennek még megint napszámba este 7-ig, 8-ig, és ezt tették egész nyáron, és akkor mondták nekünk, hogy annyira kivannak már merülve. Hívő emberek, akiket hívnak dolgozni azért, mert látják az életükön azt, hogy ők Istenhez tartoznak. Ez nem egy skizofrén állapot, amit az ő életükben láthatunk. Sok-sok ilyen keresztény ember van, akik csak beszélnek a hitükről, de olyan lenne, mintha a tudat hasadásos lenne, beszélünk róla, de a életünkben ez nem történik meg. Igen, az első keresztények, az ébredési keresztények, a Krisztusban hívő emberek nem akarják megmagyarázni az ő bűneiket, az ő gyengeségeiket. Nem mondják, hogy ez betegség, hogy ezt kezelni kell, mert ez orvosi probléma, hanem kimondják, hogy a bűn az bűn. És ami miatt mindez ott van az életében, az azért van, mert az Istentől elszakadott. Ahelyett, hogy Istenhez fordulnának, próbálják magyarázni az ő bűneiket és az ő erőtlenségeiket. Testvérek, az ördög milyen sokszor kiforgatja az igét. Amikor emberek azt gondolják, és arról beszél Isten igéje, hogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. És ezt gondolják emberek, hogy hát ez azt jelenti, hogy a testünket azt ápolgatni kell, azt kell őrizgetni, hogy azt édesgetni kell, és azt minden jóval el kell látni, mert hát ez az én testemnek jár. Jár az, hogy én minden hétvégén elmenjek szoláriumba, jár az, hogy ezt bármilyen fürdőhelyen kiáztassam. Én nem vagyok ezeknek ellene, de hogy az ember azt gondolja, hogy minden jár az én testemnek, jár nekem ez, és amikor a hálaadásra gondolunk, akkor sokszor azért nincs hálaadás az embernek az életében, szívében, mert azt gondolja, hogy nem kapta meg a testem azt, ami neki járna, pedig Isten miért nem adja meg. Isten igéje pedig arról beszél, és az apostol az előbb felolvasott ige szakasznak a végén, ott a 1 Korintus 6-ban azt mondja, hogy dicsőítsétek az Istent a ti testetekben és a ti lelketekben. De mivel kapcsolatban mondja Isten ezt? Mit jelent az, hogy dicsőítsék a mi testünkben az Istent, a testünkben, a lelkünkben? Ha megnézzük ezt a részt, ezt a gondolatot, akkor azt kell látni, hogy előtte arról beszél az apostol, hogy milyen köze van az igazságnak a hamissággal. Mi köze van a világosságnak a sötétséggel. És erre mondja azt, hogy hát ti a Szentléleknek a temploma vagytok. És beszél a paráznaságról, a testi kapcsolatról. És arról beszél, hogy aki ilyen dolgokat cselekszik, aki a kívánságai után fut, aki nem tudja magát megzabolázni, az a saját teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentléleknek a templomra, amely Istentől nyertetek, áron vétettetek meg? Ezért dicsőítsétek őt testetekben és lelketekben. És szintén a korintusi levélben, a harmadik fejezetben beszél az apostol arról, hogy valaki Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Isten temploma szent, vagyis elkülönített, és ezek vagytok ti. Hogy látjuk mi a mi életünket, a mi testünket? Isten igéje olyan világos ezen a területen, és hogy van az, hogy nem vesszük észre, nem veszik észre, és itt szeretném különösen képen hangsúlyozni, hogy nem másokról akarok beszélni, hanem önmagamról. Hogy nem veszem én ezt észre? Hogy nem vesszük mi ezt észre? Miért nem akarjuk észrevenni? Miért nem akarjuk komolyan venni az Isten szavát? És miért van az, hogy a kívánság szerint keresünk magunknak tanítókat, olyanokat, akik arról beszélnek, ami nekünk kedves. Az apostol pedig az önmegtagadásról beszél. A kereszthordozásról beszél. Ugye milyen furcsa, amikor ilyeneket hallunk, mert valljuk be őszintén, hogy ez nem egy kedves dolog az emberek előtt. Nem arra vágyunk, hogy keresztet kelljen hordozni. Nem arra vágyunk, hogy önmegtagadásban éljünk. És sokszor sajnos a keresztény tanítók, a keresztény egyházak is inkább arról beszélnek, hogy ha Isten szeret bennünket, akkor sikereink lesznek, akkor örvendezhetünk Isten jelenlétében. Persze, nem szabad átesni soha ló egyik oldaláról a másikra, hisz az elmúlt héten éppen arról beszéltem, és azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy Isten sokszor bátorít bennünket. Persze nem az arról van szó, hogy mindig keresni kell a hibát a saját életünkben. Olyan kedves az a történet, amikor Isten megszólítja, jön az isteni hang, és azt mondja az Úr Jézusról, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. De milyen fontos lenne azt látni, amiről az Úr Jézus is beszél, amikor azt mondja, hogy ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. És hogy az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Mi sokszor úgy gondoljuk azt, hogy ez csak arról szól, hogy vannak keresztény üldözések, vannak bizonyos korok, amikor a hívő embernek az élete is veszélyben van. De nem csak ez, amire érti az apostol, és érti az Úr Jézus, hogy üldözések lesznek, hanem az, amikor arról tanítanak, amikor arról akarnak meggyőzni bennünket, hogy nem kell a mi testünket és a mi lelkünket megtagadni, hanem élhetünk úgy, ahogy gondoljuk. Élhetünk azokkal a kívánságokkal, amivel a világ is él. Jézus pedig másról beszél. Emlékezzünk csak a Máté evangélium a 16. fejezetében, amikor Jézus először jelenti a szenvedését, és azt mondja, hogy ha valaki jönni akar én utánom, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem, mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val. Ahogy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért. Ugye mennyire érezhető az Úr Jézus szavain az, hogy itt nem a testünk édesgetéséről, nem a mi vágyaink kielégítéséről beszél, hanem arról, hogy igen, a mi testünk fölött uralkodnunk kell. És ez még inkább hangsúlyosabbá válik akkor, amikor éppen arról beszél, hogy neki meg kell halnia. És amikor ezeket a szavakat mondja, akkor emlékezünk csak, Péter azt mondja, hogy Uram, ez nem eshetik meg veled. Hát a szenvedésről beszélsz, Uram. Mi nem erre vágyunk. Mi arra vágyunk, hogy legyenek csodák. Hogy eljön az Isten országa, hogy minden megváltozik az életünkben. Nem arra vágyik az ember, hogy önmagunkat meg kell tagadni. És akkor azt mondja Jézus neki, hogy távozz tőlem, mert te csak emberi dolgokra gondolsz. Mindig a vágyaid kielégítésére, azokra, amikre azt gondolod, hogy ha ezek meglesznek, akkor boldog lesz az életed. És akkor az Úr azt mondja, hogy el kell veszítenem az én életemet, hogy megnyerjem az örökkévalót. Pál azt mondja, én nem úgy futok, mint bizonytalanra, hogy milyen furcsa módon összehasonlítja az embernek a krisztusi úton való harcát, küzdését, azzal, ahogy a versenypályán futók teszik, akik mindent föltesznek egyetlen egy célért, mindenüket fölteszik, hogy mennyit küzdenek azért, hogy elnyerjék azt a koronát. Amikor egy-egy sportolóval készítenek riportot úszókról, és elmondják azt, hogy kicsi koruk óta, 4-5 évesen kezdik el a versenyszerű sportolást, és hogy egész életükben, amíg eljutnak 20-21 éves korukra a csúcsig, hogy nyernek, és arról beszélnek, hogy nincsen se reggelük, se nappaluk, se estéjük, mert hajnalban mennek az úszodában, elmennek iskolába, aztán iskola után még este 8-ig, 9-ig úsznak, úgy belegondol az ember, hogy micsoda lemondás az. Néhányszor én is elgondoltam már azon, hogy milyen jó lenne reggel fölkelni, és egy kicsit kocogni, futni, és aztán mindig a test az ellenáll ennek, és amikor megszólal az óra, akkor arra gondolok, hogy hát én nem bírok fölkelni. Ugye? Mert hát nem könnyű valamiért lemondani, valamit odaszánni. Pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy ha meg akarjuk nyerni az örök életet, és az apostol is erről beszél, ha az örökkévalót akarjuk, vagy a lelkünknek a békességét akarjuk, akkor ez nem mehet másképpen, csak ha lemondok azokról a vágyakról, amelyek engem a bűnbe és a nyomorúságba visznek. És erről beszél Pál, ezt mondja, hogy megsanyargatom az én testemet, az én kívánságaimat, hogy ne uralkodjanak fölöttünk. Testvérek, hadd mondjam, itt nem arról szól ez a történet, és nem arról beszél az ige, hogy a testnek nincsenek igényei. Hogy a testnek nincsenek olyan igényei, amit ki kell elégíteni. Igen, Isten így teremtett bennünket. Nem arról beszél, hogy az embernek nem kell, hogy a testét megfelelően ápolja, hogy megfelelően étkezzen, és hogyha lehet, akkor igen, nagyon fontos az, hogy az ember egészségesen éljen, mert arról beszél Isten igéje, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Igen, vigyázni kell rá, igen, hogyha betegséget érzünk, akkor el kell menni és meggyógyítani, mert ezzel is Istent dicsőítsük, és dicsőítjük. És az első ember párnál sem volt ez gond. Olyan jó látni az Édenkertben, hogy nem volt itt probléma. Nem volt gondjuk, mert Isten mindent megadott nekik. Hát hálát adhatunk azért, hogy Isten gondoskodni akar rólunk. Újra és újra el szoktuk mondani, hogy Isten megnyitja a kezét, és megelégít minden élőt ingyen. Nem erről van szó, hogy a hívő ember mindent meg akar magától vonni, és ezt jelenti a hívő ember nem, élete. Nem ezt jelenti. És az első ember párnál sem az volt a baj, hogy Isten nem adott nekik eleget. Azt mondja, amikor az kísértő jön, és azt mondja, hogy hát valóban azt mondta Isten, hogy egyetlen egy fáról se egyél. Ugye? Hogy becsap bennünket is, hogy mintha Isten nem akarna nekünk adni. És mondja Éva, dehogy nem, hát Isten minden fáról ad nekünk. Tele volt az édenkert fával, amivel élhetett, amivel gondoskodhatott magáról. Tehát mindene megvolt. Csak az egyetlen egy fáról nem ehetsz. A jó és gonosz tudás fájáról. Vagyis arról a fáról, hogy majd én határozzam meg, hogy mi a jó nekem. És olyan leszel, mint Isten. Nem az volt a baj, hogy Isten nem akart volna gondoskodni rólunk. Minden jó volt az első emberpár életében, amíg engedte azt, hogy Isten lelke kontrollálja az ő vágyait és kívánságait. Amikor nem szaladt el, ahogy szoktuk mondani, a csikó velünk. Amikor nem engedtük azt, hogy mindent szerettünk volna, megelégettünk azzal, amit Isten nekünk adott, hát az első emberpárnak bőven adott. Ott volt a keret, amit Isten megengedett. És ezt a jót minden nap megtapasztalták. És ott volt a baj, amikor ez a kontroll megszakadt. Amikor a mi tagjaink nem az igazság fegyverei lettek, vagyis nem az igazságról szóltak, nem arról, hogy Isten hogyan tud bennünket megelégíteni, és dicsőítjük őt azzal, amit kapunk, hanem amikor tagjaink a gonoszságnak a fegyverei lettek. Ezért fontos az, hogy ami a bűneset által megromlott az életünkben, hogy egy ember által jött be a bűn ebbe a világba, és ez minden emberre elhatott, hogy aztán az a kegyelem, ami egy ember által jött be ebbe a világba, és minden emberre elhathat, hogyha hiszünk ő benne, ha engedjük, hogy ő irányítson bennünket, engedjük, hogy ő kontrollálja a mi érzéseinket, a mi kívánságainkat, akkor minden megváltozik. Pál apostol arról beszél, hogy dicsőítsétek a ti isteneteket, a ti testetekben és a te lelketekben. Igen, nekem ma kell eldöntenem, hogy engedek-e az isteni parancsnak. Bocsánat, talán nem jó ez, hogy parancs. Inkább az isteni üzenetnek, az isteni szándéknak, annak, hogy ő a mi életünkben boldogságot akar adni. És hogyha a test kívánságai után futunk, az előbb-utóbb a nyomorúságba, a fájdalomba visz bennünket. Igen, a kívánságaimnak engedek-e, vagy Isten lelke vezetésének, aki tudja, hogy mi a jó, és mi a helyes, és meddig mehetek el, és mi az, amit nekem készített el, megsanyargatom magam, az Isten való szolgálatra alkalmassá válok, azáltal, hogy engedem, hogy Isten lelke vezessen engemet. Testvérek, addig, amíg ez meg nem történik az életemben, amíg nem engedem, nem jutok el oda, hogy átadjam az irányítást az Isten lelkének, és hogy ő vezessen, és ő mondja meg, mi az, ami jó, és mi az, ami hasznos nekem, addig nem lesz az én szívem hálaadó szív. Addig nem fogok tudni hálát adni Istennek, addig mindig tele leszek Isten felé is, az emberek felé is mindenféle olyan érzésnek, amely tele van az emberek felé azzal a hálátlansággal, azzal a kívánsággal, hogy hát nem kapom meg azt, amit szeretnék. Igen, mert nem látom, hogy Isten annyi minden jóval megajándékoz, és tele vagyok kívánságokkal, sértődöttségekkel, hogy miért kapom meg. És egyre mélyebbre kerülök, egyre messzebb kerülök Istentől, és egyre boldogtalanabb leszek. Pál azt mondja, hogy én megsanyargatom a testemet. Olyan jó lenne megérteni, hogy ez nem egy fájdalom. A testünk megsanyargatása, a kívánságunk megsanyargatása, az nem azt jelenti, hogy mindent meg kell vonni az embernek magától, hanem csak az isteni észszerűség alapján elfogadni azt, amit Isten nekem adott. Azzal hálaadással élni, és megérteni, hogy Isten ezáltal vezet engem a tökéletes és örökkévaló úton. És az, ami Istentől távol tarthat, ami Istentől elszakíthat, azt mindet vessem el magamtól. Olyan elgondolkodtató az Úr Jézusnak a példázata arról a férfiről, aki lerontotta a csűrjeit, újakat épített, és telehordta azzal a sok jóval, amit kapott Istentől, és hátradőlt, és azt mondta, hogy lelkem, most már megnyugodhatsz, mert sok időre, sok vagyonod van eltéve. Minden után vágyakozott, mindent megkapott, amit szeretett volna. Biztos vagyok benne, hogy sok mindenről lemondott, hogy az övé legyen. És az Úr meg megszólította, hogy ember, bolond, még ma elkérik a te lelkedet. Mire mész vele? Igen, olyan volt ez az ember, aki mindent magának akart. Aki elmondta magáról, hogy ez neki jár, mert ez jelentette számára a biztonságot. Nem tudott megelégedni, és talán nem tudott másoknak adni. De amikor Isten megszólította, talán ráébredt. Elég az, amit Isten nekünk adott. És ez az, amiről az apostol beszél, hogy igen, megsanyargatom az én testemet, hogy míg másoknak prédikálok, addig valami módon én magam ne legyek méltatlanná. Igen, hogyan adunk hálát Istennek? Úgy, hogy igen, engedem, hogy az ő lelke vezessen, elfogadom az ő ajándékait, hálás vagyok érte, vagy úgy, hogy minden után vágyakozom, mindent szeretnék megkapni, mert úgy gondolom, ez jár nekem. De ez a hálaadás, ez nem isteni hálaadás. Ebből se Istennek nincs öröme, se nekünk nincs örömünk. Isten pedig az örömre, a békességre, az új életre akar bennünket elvezetni. Igen, dicsőítsétek a ti istenetetket, a ti testetekben és a ti lelketekben. Föltehetjük ma a kérdést, hogy vajon én dicsőítem az Istent a testemben és az én lelkemben? Talán ugyanúgy, mint a szülők elmondják, hogy kisfiam, így kell dicsőíteni engem, így kell kimutatni a szeretetedet, hogy újra és újra engedetlenkedsz, és nem vagy elégedett azzal, amit kapsz. Igen, beszélünk Isten szeretetétől, de vajon az testünkben, a lelkünkben dicsőítjük őt. Ezt a kérdést mindannyiunknak föl kell tenni. Erre mindannyiunknak keresni kell a választ. Bár azt tudnánk mondani, hogy igen, mi is dicsőítjük a mi testünkben és lelkünkben, ami mennyei atyánkat. Mert az atya úgy tud ránk nézni, mint ahogy az Úr Jézusra. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Adja az Úr, hogy azok közé tartozzak, akiben gyönyörködik az én mennyei atyám. Amen.